ha jól látom, Marci már telefonos kapcsolatot létesített Balogh Sándorral, úgyhogy akkor próbáljuk is meg szerintem megszólítani. Szia, jó reggelt kívánok!
Itt vagyok, szervusz Sándor!
Jó reggelt! Jó reggelt.
Annyit elmondtam rólad, hogy te vagy az Afrikai Magyar Egyesület elnöke, és nagyon örülnék, hogyha egy kicsit a hallgatóknak mesélnél, hogy hogyan kell elképzelni az Afrikai Magyar Egyesületet, milyen régi szervezetről beszélünk?
Az Afrikai Magyar Egyesület immáron 7 évvel ezelőtt alakult, 2006-ban, és 7 évnyi működés alatt rengeteg dolgot tett Afrikával kapcsolatban, vagy afrikai magyar, vagy magyar-afrikai kapcsolatok építése ügyében is természetesen.
És neked van esetleg kedvenc afrikai országod, vagy lehet, hogy nem is lehet egy ilyen kérdésre válaszolni, mert minden afrikai ország kedvenc afrikai ország.
Igazándiból Afrika egy csodálatos világ, és aki ott járt, azt mondják, annak kétharmada mindig visszavágyik, és egyharmada soha nem akar visszamenni. Ebből is látható, hogyha a kétharmada visszavágyik, valószínű jobb lehet, mint egy átlagos földrész, vagy jobb lehet, mint egy átlagos érzés, mikor az ember Afrika földjére lép. Azt mondanak, mondanak sok dolgot Afrikáról, az egyik például, hogy hatalmas az ég, és nem csak éjjel hatalmas az ég, amikor az ember mondjuk, ha a Szaharában fekszik, és maga fölé néz, a fényszennyezettség hiánya miatt látja azt a több milliárdnyi csillagot, ami lesüt rá, hanem nappal is, amikor a szavannán áll, akkor valamiért itt Európában mindig a földet érezzük nagyobbnak, a tereptárgyak miatt valószínűleg. Ott viszont Afrikában, mivel a szem messzire lát, és az ég fölöttünk hatalmas, hatalmas felhőkkel, az ember valószínűleg egy picit kisebbnek érzi magát, és meghatódottabbnak, mint Európában. Hogy a kérdésedre visszatérjek, igazándiból vannak természetesen kedvenc országaim, de az fekete afrikai kontinens, amit mi itthon így apostrofálunk, ami egyébként nincs is olyan távol, hisz az Európai Unióba lépésünk óta déli szomszédunknak is nevezhetnénk Afrikát, a legkisebb távolság, amely Afrika és Európa között húzódik, az mindössze 14 kilométer, tehát közelebb van valószínű, mint a Lánchídtól üröm. Ezzel együtt nincsen vele, nem érkezett vele annyi információ az utolsó 20 évben, hisz el voltunk foglalva Európával. Sokan nem tudják, hogy Afrika 54 országból áll, sokan nem tudják, hogy Afrikában már majd 1 milliárd ember lakik. Ebben az 54 országban több százfajta nép él, több százfajta törzs él, és talán 1000-nél is több nyelvet beszélnek, mégis sokszor jobban megértik egymást, mint mi itt Európában, avval a kevés nyelvvel, amivel itt vagyunk. Én azt gondolom, hogyha meg kéne neveznem egy kedvenc országot, akkor például Madagaszkárt merném megnevezni. Az egy csodálatos sziget, ami annak idején leszakadt az afrikai kontinensről, és egy különálló állatvilágot, élővilágot alakított ki magának a fejlődés során, másfajta fejlődésnek indult néhány kisemlő, vagy néhány növény. Én azt gondolom, hogy az egy csodálatos, majdnem szűz világ, sajnos nagyon szegény világ is. Vagy megemlíthetném Kongót a maga csodáival, sokan nem tudjuk Kongóról, hogy a második legbővízű folyó a Földön, 40 000 több méter vizet szállít másodpercenként, vagy sokan azt sem tudjuk, hogy egy rossz példát mondjak, hogy az első hiroshimai atombombát kongói uránból állították elő. De sorolhatnék még példákat. Mondandor, mire kíváncsiak a hallgatók esetleg?
Inkább kérdezek addig én Bálint vagyok. Az én kérdésem, hogy számodra ez az Afrikai Magyar Egyesületnek a létrehozása, ez egy viharos éjszakán álomból felébredve jött, vagy valami hosszabb folyamatnak az eredménye, tehát ez hogyan jött az életedben ennek az egyesületnek az életre hívása?
Én bocsánat, az előbb úgy tájékoztattak, hogy Andor lesz a beszélgető társam, de ettől függetlenül a téma így is szép és így is jó. Azt gondolom, hogy ez úgy alakult ki, hogy én annak idején fiatal koromban egy nemzetközi egyetemen tanultam, ahol rengeteg fejlődő világbeli, akkor még így hívtuk, kollégával, egyetemista társammal éltem együtt, és innen az érdeklődés. A 2000-es évek elején szorosabb kapcsolatba kerültem afrikai társaimmal, ezáltal annak idején sokat utaztam Kongó vidékére főként, és utána úgy éreztem, hogy vissza kellene építeni azokat a széttépett szálakat, újra kellene fűzni azokat a kapcsolatokat, amelyeket az utolsó 40 évben főleg az itt tanuló diákok okán és az ott dolgozó rengeteg magyar szakember okán Afrika között még megvolt, és akkor ráébredtünk több társammal, mert azért azt nem merném állítani, hogy ez csak az én ötletem, főként olyan afrikaiakkal, akik itt tanultak és itt maradtak Magyarországon, vagy olyanokkal, akik Afrikát tanították annak idején, amikor ez még tananyag volt az egyetemeken, hogy nincs olyan civil szervezet, amely Össz-Afrikával foglalkozna. Voltak olyan civil szervezetek, és vannak is most is szép számmal jól működő civil szervezetek, amelyek egy-egy üggyel, egy-egy országgal, egy-egy iskolával, vagy egy-egy templommal, vagy egy-egy természeti jelenséggel foglalkoznak, de olyan, amely azt tűzte volna ki célul, hogy az afrikai képet Magyarországon megváltoztassa, vagy ezeket az afrikai kapcsolatokat, amelyek egykor prosperáltak, visszaépítse, akkor nem létezett, és egy úgynevezett Afrika Summit alkalmával, amely 2006-ban volt egy vidéki városban Szerencsen, ahol több százan gyűltek össze Afrika szerető szakemberek, emberek vagy afrikaiak, ott egy hirtelen ötlettől vezérelve megalakult az Afrikai Magyar Egyesület, amelynek immáron, ahogy mondtam, hetedik évét tapossuk, és rengeteg eredmény értünk el, iskolákat támogatunk, orvosi missziókat küldünk, rádió, tévéműsorokat támogatunk, fotósokat támogatunk, mindazt, amivel azt gondoljuk, hogy elérhetjük azt, hogy Afrika közelebb kerüljön Magyarországhoz.
És mennyire könnyű Afrikát közelebb hozni Magyarországhoz? Ez alatt azt értem, hogy mondjuk Anglia, Franciaország, Portugália, tehát olyan országok, akiknek van gyarmati múltjuk Afrikával, biztos egészen más viszonyban vannak, mint mi, akiknek Afrika sokkal ismeretlenebb terület. Mik a tapasztalatok az Afrikai Magyar Egyesületben? Mennyire érdeklődik egy átlag magyar Afrika antropológiája vagy földrajza iránt?
Meglepő, lehet, hogy ez abból van, hogy hozzánk azok közelednek, hogy ezt a szót használjam, akik Afrika iránt érdeklődnek, de rengeteg ember, ahogy mondta, legalább a hozzánk fordulók 80%-a, ami visszaigazolja ezt a kétharmados 70%-os szabályt, nagyon szeretne Afrikába jutni, gyermekkori álmát dédelgeti, hogy esetleg valahogy eljusson akár önkéntesként, vagy eljusson dolgozni, vagy csak turistaként Afrikába. Él egyfajta romantikus kép azért Afrikáról, hisz azért az öt nagy vad hazája, a szavannák hazája, a szafarik hazája, az elefántok hazája. Él egyfajta sztereotíp kép is Afrikáról, hogy ott mindenki éhes, hogy mindenkinek segély kell, és felpuffadt hassal fekszik a porban, és rizsért tartja a markát. Ez is része természetesen Afrikának, de Afrika teljes mértékben változóban van. Afrika egyre gazdagodik, egyre inkább ráébred, hogy a talpa alatt mi van, milyen természeti kincsek, és mint látjuk az utolsó években a jázminos forradalmak útján arra is ráébred Afrika, hogy felette kiül, és ezektől megpróbál megszabadulni. Én azt gondolom, hogyha egyszer eljön az, hogy a talpa alatt lévő kincseket és a felette levő despotákat úgy tudja összekötni, hogy közben a népnek is jut abból a természeti javakból, abból a kincsekből, amelyek Afrika földjében vannak, akkor egy nagyon prosperáló és egy Európa, vagy a világ gazdasági motorjaként számon tartott földrész lesz a következő évtizedekben.
És megkérdezhetem, hogy neked esetleg Afrika tanított valami olyat, amit csak ott sajátíthattál el, valami olyat, amit addig mondjuk nem ismertél, és Afrikába utazva a helyektől tanultál meg egy bizonyos életszemléletet esetleg?
Én azt gondolom, hogy ugye azt is mondják, ez is egy sztereotípia, de ettől függetlenül igaz. Afrikában az embereknek idejük van, míg az európai embernek órája. Rájöhetünk ott arra, hogy valamilyen módon ott az időt másképp kezelik, és ettől talán boldogabbak is. A mai világunkban mi mindig rohanunk, mindig valamilyen időpont vagy feladat szorításában vagyunk. Ezt ott Afrikában valószínűleg a múlt hagyományai okán, vagy a természeti népek nyugalmával szemlélve ez nincsen meg. Persze azt is mondhatnánk, hogy ott könnyű, hisz a természetben megtalálhatóak azok a javak, élelmiszerek, amelyek megengedik azt, hogy néhány óra munkával vagy gyűjtögetéssel ne halljunk éhen. Én azt gondolom, hogy amit én tanultam, az leginkább az, hogy az itteni problémáink, az itteni olyan dolgok, amelyektől mi nagyon szenvedünk, tegyük föl, hogy fölment a benzinára, vagy fölment a villanyára, vagy valamiért a svájci frank makrancoskodik, amelyek nagyon fontos problémák a mi életünkben, és rengeteg ember életét teszik tönkre. Azok kevésbé fontosak az olyan döntésekhez képest, amelyekkel esetleg Afrikában kell szembenézni, hogy mondok egy példát, orvosi misszióink alkalmából volt olyan, hogy két gyermeket hozott be egy házaspár egy muszlim országban, mind a kettő beteg volt, de csak az egyikre jutott a kórházi díj, és ezért például csak a fiút szállították kórházba, és ezzel halálra ítélték a lánygyermeket. Nem egy szép történet, csak azért akartam érzékeltetni a két kontrasztot, hogy mi itt sajnos, vagy hál' Istennek élet és halál fölött nem uralkodunk, ilyen döntéseket nem kell hoznunk. Afrikában, még egyszer visszatérve, a vidámság, a szegénység és a mérhetetlen gazdagság közötti vidám átmenet az, ami megtaníthat minket arra, hogy itt Európában egy kicsit lazábban kellene vennünk a dolgainkat.
És nemrég zajlott le talán a legfontosabb afrikai magyar esemény, a Budapest-Bamako rally. Idén úgy hallottam, hogy Bissauban volt egy kis kellemetlenség, de ettől függetlenül hogy alakult az idei Budapest-Bamako?
Ugye a Budapest-Bamako verseny már sok éve a terror fenyegetettséggel indul útnak. Minden éven mind a külügyminisztérium, mind más európai külügyminisztériumok, illetve most idén már a terror elhárítási központ is kiadta azt a közleményét, amely veszélyesnek ítéli az utat, amely teljesen természetes és teljes igazságtartalommal bír, hisz ezen a táján Afrikának azért egyfajta terrorista veszélyről mindenképpen beszélnünk kell. Ezt tetézte idén az háború, amelyet Franciaország folytat a Maliban székelő iszlám és tuareg lázadókkal vagy felkelőkkel szemben, ki hogyan apostrofálja. Igazándiból már tavaly is Bissau Guineába ment a Budapest-Bamako mezőnye. Idén eleve így tervezték a szervezők, hisz az Afrikai Magyar Egyesület nem szervezője ennek a Budapest-Bamako versenynek, csak a humanitárius részét, az adományok koordinálását és helyreszállítását végzi. De a szervezők ezt jól látták, hogy Malit immár másodszor ki kell hagyni a célországok közül, és egy más országba, Szenegálon keresztül Bamako, illetve Mali kihagyásával Bissau Guineába érkezett idén is a mezőny. Voltak mizériák, voltak anomáliák, épp egybeesett egy karnevállal a Budapest-Bamako mezőnyének érkezése, amely karneváli hangulatot teremtett a városban, és autóközlekedés mentes délutánokat tartottak. Ezzel együtt emiatt megállították a mezőnyt. Ezzel sokan úgy érezték, hogy személyi szabadságukban korlátozva vannak, vagy vagyoni szabadságukban, hiszen használhatták az autóikat. Voltak olyanok, akik elégedetten távoztak vissza a Guineából, és voltak, akik elégedetlenséggel. Pillanatilag, ahogy látom a kommunikációt, egy nagy kérdőjel van avval kapcsolatban, hogy a jövő év Budapest-Bamako, amely egy nagyon nemes kezdeményezése Szabóki Andrásnak, amely talán a világ egyetlen fapados szaharai futama, az jövőre milyen úti célt válasszon.
Hát mi bízunk benne itt a civil rádióban, hogy a megszokott úton fog még 100 évig folytatódni a Budapest-Bamako rally, és hogy még legalább 1000 évig fog az Afrikai Magyar Egyesület fennmaradni és segíteni Afrikát, és kulturálisan közelebb hozni Magyarországot Afrikához. Úgyhogy én megköszönöm, hogy a Mentatea rendelkezésére álltál, és említetted Kongót, úgyhogy most egy nagyon szép kongói dallal fogjuk folytatni utánad, még egy kis afrikai hangulatot teremtsünk, és még egyszer köszönöm szépen, hogy felkeltél, nem tudom, hogy ez neked korai kerés volt-e.
Nem, én ilyenkor már 2 órája dolgozom, úgyhogy én köszönöm a lehetőséget, és ahogy Maliban mondják, vagy az iszlám vidéken a kívánságait teljesüljenek, és erre azt szokták mondani, hogy inshallah.
Inshallah. Köszönöm szépen, mashallah, és további szép napot kívánunk neked.
Viszont kívánom a hallgatóknak is.
Hello, szia.